voltak, mint ma. Ez egy hatalmas munka volt, ami egy odaszánt embert kívánt. És Pál egy ilyen ember volt. Egy életre odaszánt ember. És itt szeretném kezdeni, hogy ez az első olyan dolog, ahol eldől szerintem a keresztény életünk, hogy odaszánjuk-e magunkat Isten követésére. Ez általában nem úgy zajlik, hogy ó, ezt én már eldöntöttem a kereszténységem elején, hanem ez egy olyan döntés, amit én meghozok nap, mint nap, hogy akarom-e Isten tervét követni az életemre. Ha visszanézek az életemre, voltak ebben jó meg rossz döntéseim is. Volt, amikor nem jól döntöttem, volt, amikor jól döntöttem, de utólag azt mondhatom, hogy minden olyan pont, amikor odaszántam magam Istennek, azt utólag nem bántam meg. És szerintem hasonlóan lehetünk a saját életünket tekintve. Voltak olyan időszakok, amikor nem voltam annyira odaszánt. És visszanézve azok az évek, hát elég üresen teltek el. Úgy nehezen idézem fel, hogy akkor tulajdonképpen mi is zajlott az életemben, hogy hogyan haladtam előre. Sokkal inkább haladtam előre a lelki járásomban, amikor odaszántam magam Istennek. És itt Pál azt írja, hogy ő azt tartotta becsületesnek, hogy oda ment az evangéliummal, ahol előtte nem járt apostol. Következésképpen Pál, amikor elment Rómába, akkor a római gyülekezetet nem Péter apostol alapította, hogy mindegy, ahogy mondják, hanem Pál. És Pálnak az volt a missziós elve, hogy pionír munkát akar végezni, hogy ő nem ment oda, ahol már előtte egy apostol járt, és megalapított egy gyülekezetet. Ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak ezt kéne csinálni. Szolgáljuk az Urat így is, meg máshogyan is, de nagyon fontos, hogy volt egy elve, amire tudta, hogy Isten őt hívja, és ebben volt ő egy megajándékozott ember. Olyan helyre ment, ahol megtértek az emberek, ahol megerősíthette őket, utána ők vitték tovább az evangélium munkáját. És Pál mindig befejezte azt a munkát, amit elkezdett, bár valahol 3 hétig maradt, máshol meg volt, hogy 3 évig. Én azt szeretném mondani nektek ebben, hogy Isten odaszánt embereket keres. Ahogy ma is énekeltük, hogy nem félszívű követőt. Ugye amikor megtértünk, akkor Isten elhívott minket egy követésre. Emlékeztek, hogy így lépett oda emberekhez az Úr Jézus, hogy gyere kövess engem. És ez a követés azzal járt, hogy nekik oda kellett szánniuk magukat erre. És én azt gondolom, hogy ez az odaszánás az első lépés arra, hogy én Isten tervét, Isten nekem szánt életét élhessem. Hogy Uram, mutasd meg, hogy mit szeretnél. Uram, vezess engem. Uram, taníts engem, Uram, formálj engem. Ezek olyan gyakorlati kifejezések, amik azt mutatják, hogy te odaszánod magad Istennek, hogy akarod, hogy vezetve legyél, akarod, hogy Isten munkálkodjon benned. Itt dől el az elején. Aztán nézzük tovább, 22. verstől olvasom. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok, most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utaztam, el is megyek hozzátok. Bocsánat, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára, Makedóniába és Akhája. Makedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtés rendezenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelkei javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. Az odaszánás mellett Pál életében látunk egy nagyon fontos dolgot, mégpedig az, hogy terveket szőtt. Itt azt látjuk, amit ki is fejez már az első fejezetben is, hogy mennyire vágyott elmenni Rómába. Amikor Pál írja ezt a levelet, a római levelet, Korintusban van. És úgy kezdte az ő levelét, hogy rómaiak, én annyira vágyódom oda menni hozzátok, annyira szeretlek titeket, de most egyelőre ez nem sikerül, nem tudok elmenni. És itt úgy fejezi ki magát a 23. versben, azt mondja, hogy most pedig, mivel már nincs munkaterület ezen a vidéken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, ez a szó, hogy vágyódom, ez egy ilyen erősödő, szenvedélyes vágy, ami Pálban volt. Alig várta, hogy elmehessem. De közben arról ír, hogy eddig mindig megakadályoztattam. Pál életéből tudjuk, hogy volt, hogy a sátán akadályozta őt. Írja a Tesszalonika belieknek, hogy annyira szerettem volna valamit csinálni, de megakadályozott a sátán. Máshol, azt írja az Apcsolatban, azt látjuk, hogy el akart menni egy területre, de a Szentlélek állított neki egy falat, hogy ne menj oda, Pál. Van úgy, hogy valamit nagyon szeretnénk. Valamiben nagyon szeretnénk lépni, és akadályba ütközünk. Sokszor történik ez, és akkor nem tudjuk eldönteni, hogy ez most Isten állított meg, vagy az ördög támad. Ezt néha nem tudjuk eldönteni. De nagyon fontos az, hogy hogy reagálunk erre a helyzetre. Pálnak volt egy terve. El akart menni Hispániába, az Spanyolország. Nem tudjuk biztosan, az egyház történelem úgy tartja, hogy Pál végül eljutott Hispániába, nem tudjuk, de az volt a terve, hogy útközben megáll majd Rómában, időt tölt a rómabeliekkel, és onnan megy tovább az ő segítségükkel. Ez alapján, hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Szerintetek helyes dolog keresztényként terveket szőni a jövőre nézve? Helyes dolog az, hogy eltervezünk, hogy ezt meg ezt szeretnénk, ezt meg ezt fogjuk csinálni. Ez az erre adott válasz személyiség függő is. Vannak rendszer szeretőbbek, meg kevésbé rendszer szerető emberek. Én inkább az kevésbé rendszer szerető emberek közé tartozom. De vannak olyan tesók, akik úgy vélik, hogy hát abszolút nem lelki dolog terveket szőni a jövőre. Mert egy keresztény embert a lélek vezet. És az a kedvenc igeversük, hogy a szél arra fúr, amelyre akar, hallod az ugását, de nem tudod honnan jön. És mindenki ilyen, aki a lélek által született. Tehát így igaz, de azt gondolom, hogyha valaki ennyire nem tervez előre, az nem vezethető ember. És látjuk Pál életéből is mindjárt, hogy miért. Aztán vannak mások, akik meg azt gondolják, hogy terveket kell szőni, és ahhoz foggal, körömmel tartani magukat. Az ilyen emberek sem annyira vezethetők, mint amennyire kell. Pál életében látunk egy jó példát. Pál terveket szőtt. Azt gondolom, hogy helyes dolog terveket szőni, és gondolkodni az alapján, az értelem alapján, azok alapján, a vágyak alapján, amiket Isten ad. Egyáltalán nem helyes az a hozzáállás szerint, ha valaki úgy él hívőként, hogy majd a szájába repül a sült galamb. Mondják is, hogy egy álló autónak hiába tekered a kormányát, az nem fog irányt váltani. El kell indulnunk. Ki kell lépnünk hídben. Indulj el azokban a dolgokban, amiket Isten mutat, és a Szentlélek vezetni fog téged. De nagyon fontos ez a hozzáállás, hogy megtanuljunk egy alapelvet, amit úgy hívnak, hogy rugalmasság. Ez egy hatalmas lelki jellemvonás, hogyha valaki ezt megtanulja. És ez az, ami nagyon jól társul ahhoz, hogy előre tervezünk. Nagyon ritkán volt olyan az életemben, hogy valami úgy alakult, ahogy terveztem. Ez, azt gondolom, hogy ez elég általánosan így mondható. És a változások, meg az, hogy valami váratlan esemény közbe jön, azok nagyon feszülté tudják tenni az életünket. Én azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú tulajdonság ahhoz, tesóim, hogy tudjunk járni Istennel, hogy megtanulunk rugalmasnak lenni. Áldottak azok, akik rugalmasok, mert ők nem töretnek meg. Ezt Chuck Smith mondta, ez nem a boldog mondásokban van, de nagyon igaz. Áldottak azok, akik rugalmasok, mert ők nem töretnek meg. Amikor úszó voltam, jó pár évvel ezelőtt, akkor az edzéseket mindig nyújtással kezdtük. Mert azokat az izmokat, amik majd edzeni fognak, azokat meg kellett nyújtani, hogy bírjuk a terhelést, különben megsérültünk volna. Egy úszónak laza izomzat kell. És ehhez viszont az a fájdalmas nyújtás egy szükséges követelmény volt. Olyan helyzetbe kellett hozni a kezünket, vállunkat, lábunkat, ami amúgy nem természetes helyzetek, hogy nyújtsuk az izmunkat, hogy utána tudjunk edzeni, hogy utána erősíthessünk. Most már 40 éves vagyok, pár hete, és most már úgy kelek föl az ágyból, hogy tehát így fáj a hátam. És érzem, hogy azok a régi laza izmok, azok már a múlté, hogy nyújtózkodnom kell újra, és így formába lendíteni magamat. Merevek az izmaim, és nyújtanom kell, hogy a vázizomzatom az erős legyen és tartsam. Én azt gondolom, hogy a keresztény életben is lehet akár fiatal hívő, lehet akár idős. Nagyon fontos jellemvonás az, hogy rugalmas vagy. És ennek az ellentéte az, hogy merev. Vagy úgy mondhatnám, hogy valaki mereven ragaszkodik az elgondolásaihoz, a stílusához. Istennek egy fontos leckéje, azt gondolom minnyájunknak, hogy megtanít rugalmasnak lenni. Hogyha merev vagy, van ennek egy fontos jelen, van egy fontos igevers, amiből ez fakadhat szerintem. Azt mondja a Biblia a példabeszédek 3-ban, hogy kedves testvérem, ne a magad eszére támaszkodj, hanem minden utadon bízz az Úrra. A merevség annak a jele, hogy ebben az igeversben még van növekedni valója valakinek, én ezt magamnak is mondom. Ha valaki föllapozza a példabeszédek 16. fejezetét, most ne tedd, olvasd végig, majdnem minden második vers azzal kapcsolatos, hogy az ember tervez, de Istentől van a megvalósulás. Hogy az ember kitalál valamit, de úgyis Isten akarata valósul meg. Hogy az ember eltervez, de mégis az ember útja a halálba vezet. Tehát egy csomó olyan bátorítás, ami az embernek kinyitja a szemét arra, hogy hát igen, lehet, hogy jól teszem, hogyha egy kicsit rugalmasan állok hozzá a dolgokhoz. És hadd adjak három fontos alapelvet, amit Pál életében is látunk, amit esetleg megtanulhatunk ezzel kapcsolatban. Az első, hogy semmi, ami engem meglepetésként ér, nem lepi meg Istent. Ő mindent a kezében tart. Tehát ha valami történik, és én meglepetten állok, Isten nincs meglepve. Ő ezt tudta. Ez az első. Ez fontos tudni. A második, ha olyan környezetben élsz, ahol minden változik, egyetlen állandó van a változás, akkor ilyen környezetben célszerű nem az kitűzni célul, hogy minőséget, kontrollt és megbízhatóságot szeretnél látni. Hanem egy ilyen környezetben sokkal jobb cél az, hogy hogyan reagálsz, hogy jól reagálj a változásokra. Értitek a különbséget? Tehát, hogyha egy olyan életet élünk, egy olyan környezetben vagyunk, és a szolgálat, a gyülekezet tipikusan egy ilyen terület, ahol mindig minden változik. Váratlan események jönnek. Ott nem lehet az én célom a kiszámíthatóság, állandóan a minőség, és állandóan az, hogy kontroll alatt tartok mindent. Sokkal inkább az lehet a célom, hogy jól reagáljam le a változásokat. És a harmadik, a siker nem az, hogy valami elvégződik, hanem az, hogy megfelelő hozzáállásom. Hogyha ezekben egy kicsit változtatom a gondolkodásomat, akkor rugalmas ember leszek. És ez nagyon sokat hozzájárul ahhoz, hogy lelkileg növekedjek. Észrevettétek, hogy Isten néha jön és így megkuszálja a napunkat? Hogy így eltervezünk valamit, eltervezünk egy hetet, és akkor Isten csak úgy egyszerűen így átfésül mindent. És nem úgy alakulnak a dolgok. Ez olyan, mint amikor az úszás előtt így nyújtunk. És így nehéz alkalmazkodni, nehéz fölvenni a ritmust, és higgyétek el, Istennek egy célja van ezzel, hogy a bizalmunkat belévessük. Ne a napi rendünkbe, ne a kiszámíthatóságba, ne arra, hogy tudjuk, hogy mi fog történni, hanem Istenbe. A lelki rugalmasság nem más, mint Istenbe bízni a csalódottságunk közepette is. Én azt szeretném kérni, hogy ha ez egy olyan terület, ahol szeretnél növekedni, akkor tartsd imában. Tartsd imában ezt, hogy rugalmasabb lehessél. Így folytatódik az üzenet. 25. versen azt mondja Pál, hogy most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára, Makedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtés rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Pál útban van Jeruzsálem felé. Tamás, az előbb azt mondtad, hogy Rómába szeretne menni. Hogyha felrajzolnám a térképet, ami megint hiányzik, Korintustól Jeruzsálem keletre van, Róma pedig nyugatra. Tehát ha Pál nyugatra szeretne utazni, akkor miért kelet felé megy? Akkor miért Jeruzsálem felé veszi az irányt? Róma pont az ellenkező irányba van. Az a helyzet, hogy Pálban volt egy teljesen erős meggyőződés a Szentlélektől, hogy neki el kell mennie Jeruzsálembe. Méghozzá azért, mert a görögországi gyülekezetek gyűjtést szerveztek, és ezt az adományt el kellett vinni a jeruzsálemi gyülekezet számára. Amikor útban volt Pál Jeruzsálem felé, lépten nyomon figyelmeztették a testvérek, hogy Pál ne menj oda, mert bajba kerülsz, meg fognak kötözni, és rab lesz, stb. Le akarták beszélni róla. És azt mondta Pál, hogy én tudom, és meg vagyok győződve, hogy el kell végeznem a szolgálatomat. Isten erre vezet engem. Ő tudta. És azt írja, itt tovább olvasom, azt mondja, hogy jónak látták ezt, de tartoznak is vele, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem. Még annyit mond erről az adományról, aztán mindjárt megyünk tovább, hogy ezzel a pogányok szinte tartoztak a zsidóknak. Az áldás, lelki áldás zsidókon keresztül jött el, az evangéliumot Pál hozta el, és az apostolok, és most a pogányok szolgálhattak a jeruzsálemi gyülekezet felé anyagi áldással. És azt mondta, hogy ezzel ezek a gyülekezetek tartoznak. Csak szeretném fölvetni benned, hogy ki az esetleg, aki felé lelkileg tartozol. Nem feltétlenül kell követni ezt a mintát. De lehet, hogy egy idő után mi szolgálhatunk afelé, aki nekünk lelki áldás volt. És most mi jövünk? És legyél kész rá, hogy adj annak, akitől korábban sokat kaptál. 30. vers. A mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, hogy tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt, én értem. Hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Az Isten a békesség Istenne legyen mindnyájatokkal. Amen. Ebben a pár sorban Pál imád kér. Nézzétek meg, azt mondja, hogy kérlek titeket, hogy tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt. Imádkozzatok, értem, és az imát úgy nevezi, hogy tusakodás. Ez a legegyszerűbb hétköznapi szóval úgy lehet mondani, hogy birkózás. Birkózzatok velem imában. Mármint nem Pállal, hanem imádkozzatok mellettem Isten előtt az imádságaitokban. Miért nevezi Pál az imádságot birkózásnak? Hogyha valaha odaszántad magad imára, akkor ezt a kifejezést teljesen érted. Mert az ima néha olyan, mint a birkózás. Fárasztó, kényelmetlen, és igen, meg kell küzdeni dolgokat. Nem Istennel birkózunk, nem kell őt az akaratunkba hajtani, de bizonyos dolgok, lelki dolgokat meg kell tusakodnunk imádságokban. És Pál ezt kéri, hogy imádkozzatok velem, tusakodjatok velem. Ha szeretnél növekedni lelkileg, ha szeretnél Isten akaratában járni, akkor ezt nem szabad kihagyni a listáról. Az első volt a rugalmasság, az első volt az odaszánás, a második a rugalmasság, a harmadik pedig kérj imát, és keresd egy imatársat. Ezek, mondtam, hogy praktikus dolgokat látunk, Pál itt imát kér. És azt látjuk, hogy vannak dolgok, amiben neki is szüksége volt arra, hogy mások imádkozzanak érte. Van olyan akadály az életedben, amiben nehezen szabadulsz, ami nehezen enged el, hogy növekedj, és ezekért a dolgokért kérhetünk imát egymástól. A Jakab levélben van egy fejezet, hogy hogyha valaki beteg, akkor hívja a véneket, hogy imádkozzanak érte, és meggyógyul, sőt azt mondja, hogy megszabadul az az ember. Hogyha van valami, amiben küzdötök, legyen az testi dolog, ha van valami egyéb akadály, akkor kérhetünk imát egymástól, és ezek áttöréseket hoznak. Sőt, imádkozhatunk valakikkel, és olyan jó látni azt a gyülekezeten belül is, amikor vannak ilyen ima partnerek, ima társak. Ez is egy olyan dolog, ami segít Isten akaratában járni. Pál azért kért imát, hogy megszabadulhasson az engedetlenektől, meg hogy az ő szolgálata kedves lehessen Istennek. És ezt meg is válaszolta Isten. Elment Jeruzsálembe, letartóztatták, de aztán kapott egy ingyenjegyet Rómába ezen keresztül. Megszabadította Isten, kicsit máshogy, ahogy Pál gondolta. Sőt, kedves volt Istennek, amit tett, amikor Pált letartóztatták, Jézus odalépett mellé, és azt mondta, hogy Pál, ez jó volt. Ahogy bizonyságot tettél rólam itt, úgy fogsz Rómában is bizonyságot tenni. Kérjetek imát, és adjatok imát. Vannak olyan területek, ahol muszáj bevonnunk egymást, és ez nem kell, hogy ilyen fokhúzás legyen, hogy így imádkozzunk egymást, hogy beengedjük egymást ezen keresztül a magunk életébe. 32. vers, hogy aztán Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok. Odaszánás, rugalmasság, imádság. És szeretnék a 16. fejezetre áttérni, és megnézni ezt a részt. Itt kicsit gyorsabban haladunk, mert itt sok név van. De olvasom nektek az első 16 verset. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgálja. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epaneitoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értem. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Stakhűszomat, Köszöntsétek Apellést, a Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek Arisztobulosz, háza népéből valókat, köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat, köszöntsétek a Narcius háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek, köszöntsétek Trüfainát, Trüfószát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszünkritoszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, Hermászt és a hozzájuk tartozó testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olumpászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Most szódolgozatot fogunk írni. Na jó, nem kell ezeket a neveket megjegyezni, de egy párat szeretnék kitérni. Azt szeretném, hogy lássátok Pál életéből, hogy ő nem csak lélekmentő volt, hanem egy barátságkötő ember. Ahhoz, hogy valaki Krisztus tervét követhesse, ahhoz nyitottnak kell arra lennie, hogy barátságokat kössön, mély barátságokat. És itt Pál 27 nevet sorol fel, Rómából, a római gyülekezetből, egy olyan helyről, ahol még soha nem járt. Gondoljátok el, hogy anélkül, még hogy ott lett volna, már máshol, máson keresztül, máshogyan megbarátkozott és megismerte ezeket az embereket. 9 nevet sorol föl Korintusból, ahonnan a levelet írja. Mert Pál körülvette magát, csapatban együtt volt ezekkel az emberekkel. Vannak jó hívő barátaid? És lehet, hogy ki van pipálva a lista, hogy van egy nagyszerű. Mi lenne, ha esetleg egy kicsit kinyitnád ezt a listát? Úgyhogy engednéd, hogy Isten több barátot hozzon melléd. Ezek az emberek meggazdagítják az életünket. Egy pár névre hadd térjek ki, nem akarom az összeset, itt megőszülnénk, de egy párat megnézünk. Az első a listán Fébé. Egy nő, aki a kenkreai gyülekezetből való, ami Korintus kikötővárosa volt. A görög neve az, hogy Főébé, vagyis Diana istennőnek a másik neve. Ő valószínűleg egy templomi prostituált lehetett, a neve alapján gondoljuk, mielőtt megtért. És itt úgy nevezi őt Pál, hogy ő egy szolga, vagy egy diakónus, a gyülekezet szolgája. Ő volt az a nő, aki Pál levelét Korintusból elvihette Rómába. És nézzétek, azt mondja róla Pál, hogy fogadjátok őt, az Úr akarata szerint a szentekhez illően. Kezeljétek úgy őt, mint Isten szentjét. Mint egy új embert, egy új teremtést Krisztusban. Abban az időben a nőket nagyon lenézték. De azt gondolom, hogy az evangélium, ahogy gyökeret vert, ott a nők helyzete is egészséges alapra került. Már az ókorban is. És ha megfigyelitek, mindazok a történelmi területek, ahol az evangélium erős gyökeret tudott verni, ott sokkal jobb helyzete van a nőknek ma, ahol nem engedték az evangéliumot betörni, ott sokkal rosszabb helyzete van a nőknek, mint a mai napig. Fogadjátok őt szenthez illően, és egy dolgot elmond róla, hogy ő sokaknak lett pártfogója. Most, amikor ezt a listát megnézzük, és szeretném, hogy kicsit kinyitnád a szívedet, az életedet, és hogyha olyan dolgokért imádkozol, hogy hogyan szolgálhatnám Istent, akkor lehet, hogy itt kapsz majd néhány ötletet. Fébé úgy szolgálta Isten népét, hogy pártfogolt. Ez a Szentléleknek az egyik neve, ez azt jelenti, hogy odaállni valaki mellé. Pártfogó lett, más szóval patróna, aki támogat, megerősít másokat. Hát ez egy kiváló szolgálat. Hogy odalépsz valaki mellé, és fölemeled, és erősíted. Hogyha nincs szolgálatod, de imádkozol érte, lehet ez. Cím nélkül lehetsz egy Fébé, aki odalép másokhoz, hogy erősítse őket, imádkozzon értük. A következő páros név az Priszka, vagy Priscilla máshol, és Aquilla. Ők egy házaspár. Egy zsidó házaspár voltak, akik sokszor együtt szolgáltak Pállal, az Abcselből ismerjük őket, és itt azt mondja róluk Pál, hogy ők kockára tették az életüket, értem, meg másokért. Ezek nagyon bevállalós emberek lehettek. Sátorkészítők voltak, Pál sokszor együtt dolgozott velük, de azt is látjuk, hogy nem csak dolgoztak Pállal, hanem Pálnak mindent megadtak, hogy ő elvégezhesse a szolgálatát. És azt mondja róluk még itt Pál, hogy köszöntsétek azt a gyülekezetet, ami ott működik az otthonukban. Megint egy ötlet. A gyülekezet, mint ahogy az előbb hallottuk a csillától, vagy csillán keresztül, otthonra leáll az ő lakásában. Egy házi csoport. Lehetsz te is egy ilyen ember, akinek egy csoport, vagy a te otthonod egy csoportnak otthont ad. Ez egy nagyon jó szolgálat. Ilyen volt Priszka és Akvilla. Aztán a következő, a 6. versben, Mária. Máriában sok van a Bibliában, ez nem Mária Jézus anyja, ez egy másik Mária. De azt mondja róla Pál, hogy ő az, aki sokat fáradozott, értetek. Ez a szó itt az, amit fáradozásra használ, ez a fizikai munkát jelenti. Ő az, aki nagyon sok mindent megcsinált, aki fáradozott. Ezt a szót használja Péter, amikor a halászatból visszatérnek, hogy egész éjjel güriztünk, és nem fogtunk semmit. Ez az asszony így oda tette magát a többiekért, fáradozott, és milyen jó szolgálata volt. Ebben a listában 4-szer mondja Pál, hogy szeretet ez, szeretet az. A 10. versben azt mondja, hogy köszöntsétek Appellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Hogyha szeretnél egy jó célt ma, így a keresztény járásodban, valamilyen jellemvonásért imádkozol, imádkozz azért, hogy kipróbált lehess. Ez a krisztusi jellemvonás, amikor Isten kipróbált embere valaki. Aztán a következő névpáros, az a 12. versben van, Tryfaina és Tryfosa. Róluk csak itt olvasunk. Fogalmunk sincs, hogy kik ők. A nevük azt jelenti, hogy luxus és szertelenség. Remek nevek. Valószínűleg ez jellemezte az életüket, ez a kicsapongás, szertelenség, luxus, hajhászása az élvezeteknek. De itt azt mondja róluk Pál, hogy ők fáradoznak az Úrért. Ők már nem azok, akik voltak. És ez mekkora dicséret egy embernek, nem? Erről szól az a mondás, hogy a világ mögöttem, a kereszt pedig előttem. A mi életünk egy új élet Krisztusban. És mi arról tehetünk bizonyságot a világ előtt, hogy hogyan változtat meg egy embert Isten. 13. vers. Rufus nevét olvassuk itt. Őt azért emelem ki, mert a Márk evangéliumában vele már találkoztunk. Ő volt Cirénei Simonnak, a keresztvívő Simonnak a fia. És valószínűleg ez nem tudjuk, hogy hogyan, de az ő fia megtért, és most ott látjuk őt a római gyülekezetben. Nem akarom nagyon sokáig húzni ezt a listát. Azt szeretném, hogy lássátok. Azt szeretném, ha látnánk ma, hogy Pál mennyire közel engedte ezeket az embereket magához. Istennek nagy munkája közvetett módon embereken keresztül megy végbe. Amikor én úgymond távol tartom az embereket magamtól, azzal Isten munkájának egy nagy részét távol tartom magamtól. Ha Isten tervére oda szeretnéd szánni magad, itt látunk egy nagyon jó jellemvonás Pál életéből, akkor legyél nyitott barátságokat kötni. És ezek az emberek biztos nagyon mások voltak, mint Pál, de Pál megnyitotta a szívét és az életét előttük. És tudjátok, még nagyon fontos dolgot látunk itt Páltól, hogy hogyan látta ezeket az embereket. Pál hálás volt értük. És nem azt mondja el, hogy igen, ott van az a Patrobász, ő annyiszor idegesített engem. Meg ott van az a másik, az agyamra megy. Hanem mindegyikről valami pozitív dolgot emel ki. Mindegyikről kiemeli azt a tulajdonságát, amivel így kiemelkedett a többiből. És Pál azon keresztül látta őket. Ez egy annyira erőteljes dolog, amikor hajlandó egy ember a másikban Isten ajándékát látni, és az alapján ismerni. És akkor persze ott vannak a gyengeségek, meg ott vannak a hibák. Pál nem volt ezekre vak. Sőt, sokszor ugye megírta a barátainak, hogy figyelj, ebben szedd össze magad, ebben hajrá előre. De azt mondta, hogy én így látlak titeket. Te egy szeretett testvér vagy. Te olyan vagy, aki sokat munkálkoz. Te olyan vagy, aki másoknak erősítésére vagy. Te vagy, aki megnyitod az otthonod a gyülekezet előtt. És hogyha ezt a szemet megtanuljuk, Isten nagyon előre lendít minket, és az egész közösséget megáldja. Barátságok. Emlékeztek Dávid életében mennyit számított Jonatán barátsága? Amikor meghalt Jonatán, azt mondta, hogy nekem többet ért a te barátságot az asszonyok szerelménél. Én nem lehetnék ma az az ember nélküled, aki vagyok. Azt gondolom, hogy Isten vassal formálja a vasat, és ember formálja az embertársát itt is. Nagyon hálás vagyok ezért a házi csoportért, ami most indul. Mert azt gondolom, hogy barátságok fognak szövődni. És még több barátságra van szükségünk. 17. vers. Ben így folytatjuk. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőit tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Pál írt egy figyelmeztetést a gyülekezetnek, hogy vannak más emberek, akiktől viszont jobb, ha távol tartjátok magukat. És azt mondja, hogy ők hamis munkások, akik nem az Úrért tevékenykednek, hanem saját magukért. Érdekes, hogy ezt a figyelmeztetést Pál megírt a Titusnak, megírt a Timóteusnak is. És itt megírja a rómabelieknek, és azt gondolom, hogy megírja nekünk is. Vannak emberek, akiktől el kell hajolnotok, akik nem Isten ügyét szolgálják. Hajoljatok el tőlük, tartsátok távol magatokat tőlük. Ez két feladatot jelent nekünk hívőknek. Azonosítsd, hogy ki ez. Azt mondja, aki nem Isten igazságát szolgálja, hanem el akar fordítani téged tőle, és a másik, hogy maradj távol tőle. Azonosítsd, és tartsd magad távol. Ez egy érdekes párosítás az előzőhöz, ugye, hogy kösd barátságokat, engedj közel magadhoz embereket, másokat, akik ebbe a csoportba, azt meg tarts távol magadtól. És azt mondja itt ebben a részben, hogy szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, kiképzettek, felkészítettek a jóra, és képtelenek, naívak a rosszra. Van egy nagyon jó igevers, amit szeretnék ehhez felolvasni. Én ezt úgy neveztem el, hogy a keresztény szűrő. Ez igaz emberekre is, és igaz mindenre, amit beengedünk az életünkbe. Ezt írja Pál a Filippi belieknek. Filippi 4:8. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Mózes, amikor olvasunk az ő történetéről a Bibliában, azt látjuk, hogy 40 évesen késznek érzi magát Isten szolgálatára, hiszen minden jó tudással rendelkezik, ami az egyiptomi iskola felkészíthette. De Isten számára használhatatlan volt. El kellett következni még 40 évnek, amíg Isten ezt a világot, Egyiptomot kiszedte belőle. És akkor vált alkalmassá. Minél kevesebb olyan dolog van, ami ezen a szűrőn nem megy át, ami tisztes, ami nemes, ami igazságszerető, ami figyelemre méltó. Ha ebből kevesebb van belőlünk, annál alkalmasabb leszek Isten használatára. Nekem nem kell ismernem a legutóbbi vicceket, látni a legutóbbi filmeket. Nem muszáj, most nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, csak azt mondja, hogy legyetek felkészítve a jóból, és legyetek naívak, tudatlanok a rosszból. Ha valaki szeretne Isten útján járni, muszáj egy szűrőt berakni. Egy a szemére, a fejére, a gondolkodására, amit nem enged be, ami ezen átmegy. Vagy ami nem akar, azt ezen nem enged keresztül, bocsánat. 21. vers. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jázon, Szoszipatros. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet, köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nektek és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztos, a város számvevője, és Quartus testvérünk, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ugye az előbb mondtam, hogy barátságok, a másik, hogy távol tartani magunkat, utána egy szűrő, és nézzétek meg, még egy dolgot látunk Pál életéből, hogy egy csapatjátékos. Itt nekik voltak munkatársai, ő együtt dolgozott ezekkel az emberekkel, és felsorol itt párat, az egyik Tercius, a neve azt jelenti, hogy három, ő írta le egyébként a levelet, Pál diktálta, ő írta, és van egy másik fickó, akit meg Quartusnak hívnak, az ő neve azt jelenti, hogy négy. Nem tudom, hogy volt-e már három bátyja, vagy miért hívták négynek, de azt feltételezik a Biblia magyarázók, hogy ez a három nevű ember, meg ez a négy nevű ember, ezek rabszolgák voltak. Mert abból az időből sokan nem elnevezték a rabszolgáikat, hanem sorszámot kaptak. És gondoljátok el, hogy megtért rabszolgák, mekkora kiváltságot kaptak Istentől. Ő lehetett az, aki leírta a római levelet, ő lehetett az, aki ezzel szolgált mindnyájunk felé. Istennél nincs elveszett élet. Isten mindnyájunkat használni akar. Mindnyájunkat. Csapatjáték. 25. verstől a levél végéig. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint. Ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvaló lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Ezek Pálnak a záró sorai, és azt mondja, hogy én azért írtam nektek erről az evangéliumról, hogy megerősítsen titeket az. Ez a levél nagy részt az evangéliumról szól. Az első 8 fejezet a teológiai igazságáról. Az utána levő rész annak az alkalmazásáról. Azért, hogy megerősödjünk. És azt mondja, hogy én ezért írtam nektek, ezért hoztam nektek ezt az üzenetet Jézus Krisztusról. Hogyha valaki ezt a levelet tanulmányozza, erre épülhet az élete, erre az üzenetre, az evangéliumra. És azt gondolom, hogy ha megértjük az evangéliumot, ez izgatottá tesz minket arra, hogy megosszuk az evangéliumot másokkal. Ez az az üzenet, amiben a mi Istenünk megdicsőül. Hogyha szeretnél Isten útján járni, ez az út odaszánással indul. Az evangélium az alap mindannyiunk életében, hogy Krisztusban vagyunk, hogy megváltott minden bűnünktől, hogy a szeretetétől nem választ el minket semmi. Ezeket megkaptuk. Hogy a Szentlélek bennünk van, hogy van egy elhívásunk, ez mind a miénk. De van egy labda, ami a mi térfelünkön van. Ez pedig az, hogy odaszálljuk-e magunkat Isten követésére. És én azt gondolom, hogy nem kell az egész hátralévő életedre most ezt a döntést meghozni. Ezt azt mondhatnám, hogy minden nap meghozhatjuk, hogy felveszük a keresztünket és követjük az Urat. Hajlandó lennél ezt a döntést újra meghozni? Ugyanamint én téged akarlak követni oda szántan. Hogy ne legyen egy olyan terület se, amit visszatartok tőled. Én szeretnék barátságokra nyitott lenni. Én szeretném, hogyha lenne imatársam. Szeretném, hogyha imád kérhetnék másoktól. Szeretnék rugalmasabb lenni, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, akkor is, Uram, téged kövessenek. Szeretnék egy szűrőt az életemre, hogy ne engedjek be olyan dolgokat, aminek nincs helye a szívemben, a fejemben. És engedd, hogy jobb csapatjátékos legyek. Ezek voltak azok a dolgok a teljesség igénye nélkül, amit itt látunk Pál életében. Ha van olyan terület ezekből, amik esetleg többi mára szorulnak, kérlek, tartsd imában. Akkor a dolog az, szerintem, hogy Isten elfogadja a mi odaszánásunkat. Hogy nem úgy van, hogy válogat közülünk, hogy igen, te jöhetsz, te nem jöhetsz, hanem ha valaki odaszánja magát, azt mondja a 2 Krónika 16.9. Isten azoknak az embereknek megmutatja az erejét. Szálljuk oda magunkat Istennek. Az alapot ő lerakta. Ez az az evangélium, ami megerősít minket. És így követhetjük az Úr Jézust. Ezen a héten van ima téma. Szeretnék én is imádkozni, és hajtsuk meg a fejünket. Mennyi atyán, köszönjük ezt a részt, és köszönjük, Uram, hogy egy ilyen példát tettél elénk, hogy Pál életéből láthatjuk azokat a vonásokat, Uram, amik segítették az ő keresztény járását. Amik segítették abban, hogy Isten a te tervedet megélje. És Uram, mi szeretnénk ezeket átvenni, megtanulni. Uram, szeretnénk odaszánni magunkat neked. És köszönöm, Uram, hogy így a múlt, az nem terheli a jelenünket, mert te minden bűnünket a keresztre szegezted. Minden adósságunkat kifizetted. És te nem károsztatsz. Te nem korholsz. Nem vagy türelmetlen. Nem választ el minket semmi a te szeretetettől. Sőt, minden nap folytatod a munkát bennünk. Uram, én azt szeretném kérni, hogy ennek a levélnek a hatására hadd tudjuk magunkat újra odaszánni neked. Újra azt mondani neked, hogy Uram, kérlek, vezess, taníts, formálj, használj. Menj mélyre a szívemben, és vigyél ki a mély vizekre. És töltsd be a lelkeddel. Nyújj ki mások felé.
Uram, imádkozom, hogy olyan emberek tudjunk lenni, akik imád tudnak kérni, és imádkozni tudnak másokkal. Uram, engedj meg, hogy egyre több ilyen ima pár, ima partner, ima csoport legyen itt a közösségben, hogy egymásért imádkozzunk. Imádkozom azért, hogy ha túlságosan merevek vagyunk valahol, ami inkább megtörést hoz, az ott taníts minket rugalmasságra. Hogy el tudjuk engedni a saját terveinket, hogy nyitott kézben tudjuk azt tartani. És hogy megtanuljunk minden helyzetben te benned bízni. Imádkozom azért is, Uram, hogyha lazábbak lettünk bizonyos dolgok beengedésével az életünkbe, akkor kérlek engedd, hogy újra ott legyen ez a szűrő. Hogy a rossz dolgokban ne legyünk olyan felkészültek. A jó dolgokban viszont érettek és meggyökerezettek. Imádkozom azért is, Uram, hogy engedd, hogy barátságok szövődjenek itt a gyülekezetben. Hogy mi is föl tudjunk akár sorolni 27 nevet, akikről ilyen dolgokat el tudunk mondani, hogy hálás vagyok érte ezért, vagy hálás vagyok érte azért. Nyilván nem lesz mindenki olyan mély barátunk, Uram, de engedd, hogy ezen a területen növekedjünk, hogy kinyíljunk, hogy nyitott szívű emberek legyünk. És imádkozom azért is, hogy jó csapat legyünk együtt, mindannyian együtt, a te ügyedet szolgálva. És annyira tetszik, hogy Pál azzal zárja, hogy Isten, tiéd ezért a dicsőség, és én is ezt mondom, Uram, hogy azért a munkáért, amit itt végzel, tiéd a dicsőség. Folytasd kérlek ezt a munkát. Köszönjük, hogy itt vagy, Uram, hogy tiéd ez a gyülekezet, hogy tiéd vagyunk mi is. Oda szeretnénk adni az életünket újra neked, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Ámen.